Mózes első könyve, 18. rész, 16. verstől a 33. versig.
Amikor a férfiak elindultak és Sodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta, eltitkoljam Ábrahám elől, amit tenni akarok, hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas név fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja a fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomorra miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyanam a hozzám fölhajolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte, vajon elpusztítod az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért sem, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igazi ítéletet? Az Úr így felelt, ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok, de az 50 igaznak 5 híja lesz, vajon elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő így felelt, nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte, hát ha 40 található csak ott. Az Úr így felelt, nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát, ha csak 30 található ott. Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta, tudom, hogy merész dolog, hogy szólok az én uramnak, de hát, ha csak 20 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta, ne induljon föl az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát, ha csak 10 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 10-ért. Amint az Úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Imádkozzunk.
Köszönjük, tudjuk, hogy a tegyél igazság, és megtapasztalhatjuk a mi életünkben is. És kérünk arra, hogy te most mutattál szíveket arra, hogy megértsük, hogy amikor ütödik, hogy te büntetsz, vagy próbákat engedsz meg az életünkben, akkor is megértessük annak a célját, megértessük a te ígéretedet. És kérlek, hogy áld meg az ige szólóját, és áld meg bennünket is, hogy meg tudjuk érteni, és meg tudjuk majd érni az élet az értelmét.
Amen. Amen. Kedves testvérek, a mai alkalomnak az a címe, hogy Isten komolyan veszi a mi imádságainkat. És ha rögtön elkezdjük vizsgálgatni ezt a mai szakaszunkat, tehát nyilván a 16. vers elgondolkodtat, hogy vajon kik ezek a férfiak. Hát rögtön kiderül, hát legalábbis számunkra, ugye Ábrahám még számára ez nem volt rögtön ennyire nyilvánvaló, de kiderül az, hogy ezek Isten követei, és hát nyilván ne ilyen hatalmas, gyönyörű, fehér libaszárnyakkal a hátukon, meg glóriával a fejük fölött képzeljük el őket, mint hogy a reneszánsz festők tették ezt, és így ábrázolták egy bizonyos időszakban az angyalokat. Teljesen normális embereknek nézhettek, hiszen Ábrahámék is, újra mondom, az elején nem ismerték fel, hogy ők nem tudták rögtön, hogy kikkel van dolguk nyilván, tehát teljesen normális férfi embereknek néztek ki. Az csak zárójeles érdekességként jegyzem meg, hogy a híres keleti vendéglátás az itt is mennyire megnyilvánul, hogy három teljesen totál ismeretlen, idegen, ismeretlen vándornak azért leültek egy borjút, hadd mondjam azt így, hogy azért akkor se volt az két fillér, de hát három ismeretlen ember végett azért, hogy megvendégeljék őket, ezt mégis bevállalták és megtették, majd idővel, és itt az idővel szót szeretném nyomatékosítani, rájöttek arra Ábrahámék, hogy itt nem egyszerű emberekről van szó. De azért ez időbe tellett, ugye amikor azt mondta a vezetőjük, hogy egy év múlva visszatérek hozzátok, addigra fiatok lesz. És azért gondolkozzunk el ezen egy kicsit, hogy ez ilyen hatalmas horderejű kijelentés ellenére micsoda keserűség lakozhatott ebben a házaspárnak a szívében. Azért tudjuk az okát, de erre nincsen gyengébb szó, mint hogy mélységes keserűség, hiszen azért kaptak egy korábbi ígéret mellé egy konkrét dátumot is. És hát ma a vezetésért imádkoztunk, és hát mi így vagyunk, hogy na, ilyen vezetés kéne nekünk, hogy tudjuk, hogy egy év múlva júniusra végre ez meg ez lesz. Végre tudom, ki lesz a férjem, ki lesz a feleségem, végre lesz gyerekem, végre lesz munkám, stb. Most nem tudom, kinek mi aktuális, de hát ilyen ígéreteket szeretnénk, hogy egy év múlva jön az ígéret, meg lesz. És azért ekkora már ők is tudták, hogy itt nem egy kedves, jóakarú szomszéd bátorított minket is akkor is, ha nem itt a bátorításban, de legalább kedves volt. Tehát nem egy szomszéd bátorította őket, hanem Isten követe mondott nekik egy nagyon konkrét ígéretet, és azért azt nagyon jól tudjuk, hogy azért Sára nem örömében nevetett. Nevetni nevetett, de hát ez egy keserű nevetés volt a szívében, és hát nem csak Sára nevetett, hanem korábban a férje is, és ráadásul Ábrahámról megjegyzi azt Isten igéje, hogy amikor a térdein volt, akkor hallotta az ígéretet ő is, és a térdein nevetett. És ez a térdelés, hát ezt tudjuk, hogy tehát ez az imádatnak az állapota. Imádság közben kapta ezt a hatalmas ígéretet, és kinevette Istent. Sára is nevetett, amit aztán az Úr meg is jegyzett, és hát azért ez egy teljesen külön alkalmat megérdemelne, hogy az Úr megjegyezte ezt. A 18-15-ben olvashatjuk, hogy Sára azonban tagadott, mert félt, azt mondta, hogy nem nevetett. Az Úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Hát vannak olyan időszakok az életünkben, hogy még Istennek is azt mondjuk, hogy nem. Ha ő azt mondja, hogy igen, akkor mi azt mondjuk neki, hogy nem. Sára is így volt, hogy nem nevettem. Az Úr meg azt mondta, hogy de nevettél. Ez a konkrét közvetlen előzmény a mai történetünknek. Nagyon nehéz az ősi szöveg. Tehát itt fölváltva használja a férfiak, meg az Úr kifejezést. Nem egyszerű ez az egész néhány mondat. Több neves írás magyarázó egészen odáig elmegy, hogy itt a Szent Háromság van jelen. Nagyon nagy nevű írásmagyarázók mondják ezt. Vannak, akik szerint azt mondják, hogy az Úr Jézus ószövetségi megjelenései. Ilyen lehetett például Dániel esetében a tüzes kemencében, amikor maga a király mondja azt, hogy mint egy Isten fiához hasonló valakit látok ott. Tehát többen az ilyen ószövetségi megjelenést Jézusnak, az ószövetség megjelenéseinek tartanak. Hát itt ezt most mi nem fogjuk megfejteni, hogy kik voltak, ezt ne várják tőlem a testvérek, majd odafönn megkérdezzük az Úrtól, de bár szerintem fontosabb kérdéseink is lesznek. Ezt így nem tudjuk, de még a 22. versnek egy ilyen zárójeles érdekességét hadd említsek meg. A héber eredeti szövegben az a mondat olvasható, hogy az Úr még ott állt Ábrahám mellett, és hát ez nyilván a zsidókat annyira megbotránkoztatta, hogy nem tudom, hogy egy nagyon pici módosítással éltek, és úgy írták ők, hogy Ábrahám még ott állt az Úr előtt, tehát ilyet nem akartak én, hogy az Úr még ott állt Ábrahám mellett, hanem inkább egy pici cserével éltek, hogy Ábrahám, de hát ez abszolút a lényeget, abszolút semmit nem változtat rajta. A jelentőség az, és a lényeg az, amit egy mondatban így lehetne összefoglalni, ami a cím is, hogy az Isten, az Úr, a mindenható király komolyan veszi a mi imádságainkat. Komolyan veszi az imádságainkat, és még a fülemben csegg az nagyon jól esett Révész Árpád testvért, amikor mentünk Szegedről, vittük le Csantavérre őt szolgálni, ott ült a kocsiban, és nagyon jó anekdotákat mesélt, de úgy mondta meghatódva, hogy az imádságról volt szó, hogy mondta, hogy a szüleim és a nagyszüleim imádságai még most is ott vannak az Úr előtt, a trón előtt, és még ma is áld ezek az imádság miatt, még ma is áld engem az Úr. És nagyon megfogott ez az igazság, mert ez igazság, és hát hadd mondjam azt így a testvéreknek, de előtte inkább a 21. verset felolvasom, hogy amikor hogy azt mondja Isten, hogy lemegyek, megnézzem, hogy mit csinálnak ezek, tudni akarom. Tehát Isten érdekli, hogy mi van velünk. Tehát így mondom, hogy tudni akarja, tudja is, hogy mi van velünk. Mi van velünk, akik közben járunk másokért, mi van velünk, akik azokkal, akik értünk járnak közben, mert ez is nagyon fontos, szemmel tartja a közben járókat is Isten, meg azokat is szemmel tartja, akikért a közben járók közben járnak. tudni akarja Isten, hogy mi van velünk. És ez is annyira döbbenetes, hogy ez az ősatya, ez az Ábrahám, ez nem most így mondom, sokszor idézője, vagy nem csak imádkozott az övéért, hanem tett is, meg harcolt is, egészen odáig elmenően, hogyha 14. rész 8. versét olvasom, tehát nem csak imádkozott Lótért, hanem nagyon sok mindent tett is. Kivonult tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admá királya, Ceboim királya és Bela, azaz Szoár királya is, a Szidim völgyben csatarendbe álltak, Kedor Leomerral, Élám királyával, Tidállal, Goim királyával, Afráfellal, Sinár királyával és Arjókkal, Ellászár királyával szemben, tehát 4 király 5 ellen. A Szidim völgy tele volt szurok forrásokkal. Amikor Sodoma és Gomorra királyai megfutamodtak, beleestek azokba, a megmaradtak pedig a hegységbe futottak. Elvitték Sodoma és Gomorra minden jószágát és minden eleségét, azután elvonultak. Elvitték Lótot is, Abrám testvérének a fiát, jószágával együtt, és elvonultak. Ő akkor Sodomában lakott. De jött egy menekült, és hírt hozott a héber Abrámnak, aki akkor az Emóri Mamrénak, Eskol és Ánér testvérének a tölgyesében lakott. Ők meg Abrám szövetségesei voltak. Amint meghallotta Abrám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dáni güldözte őket. Éjszaka azonban csapatokra oszoltak, szolgáival együtt rájuk támadt, megverte és üldözte őket egészen Hobáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot, visszahozta unokaöccsét, Lótot is jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Tehát itt Abrám még az életét is kockáztatta. Tehát nem úgy volt vele, hogy jó, már imádkoztam tegnap is, meg ma is értük, hanem amit lehetett, azt meg is tette, de így mondom, hogy nem csak harcolt értük, hanem imádkozott is. Tehát nem csak imádkozott és harcolt, és nem csak harcolt, hanem imádkozott is. Mind a kettő egyaránt fontos. És hát azt is még hadd jegyezze meg a testvéreknek így a bevezető gondolatokban, hogy Ábrahámnak a kérései, vagy nekünk már néha úgy tűnik, hogy alkudozása az Istennel, hát ez a narcisztikus hívőknél sokszor kiüti a biztosítékot, és már-már megbotránkoznak rajta. Főleg akiket én csak úgy hívok, hogy ügyeletes botránkozók, akik hogy mindig találnak okot valami megbotránkozásra, ők biztos, hogy kiakadnak ezen az alkudozáson, hogy itt most mi történik, ez most hogy lehet, hogy beszélhet így egy por és hamu a mindenható Istennel. De hadd mondjam a testvéreknek, hogy hihetetlen alázat van ebben az imádságban, hihetetlen bizalom, tisztelet és Isten ismeret, nagyon mély Isten ismeret. És ezek mindegyike elkerülhetetlen, vagy hát elengedhetetlen a közben járó imádsághoz. Mindegyik nagyon fontos. Aztán Ábrahám hát nem véletlen a hitatja, elhitte azt, hogy Isten megmentheti a gonoszt az igaz miatt. Ez már-már új szövetségi magaslat, amit itt olvasunk Ábrahámról. És hát ma tényleg csak 2 igeverset és 2 mondatot szólok arról, hogy hát mi az igaz, vagy ki az igaz a Biblia fényében. Nem maradhatunk meg nyilván az Ószövetségnél, ezért az új szövetségből csak 2 nagyon ide vonatkozó és ide kapcsolódó igeverset hadd olvassak fel, ami hát tényleg elkerülhetetlen a mai témában. Az egyik a Péter leveléből, Péter első levele, 3. rész, 18-as verse. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezesse minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Tehát úgy beszél itt Pál Jézus Krisztusról, mint aki szenvedett, mint aki igaz volt, igazként szenvedett a nem igazakért, hogy mi is igazzá válhassunk. És a másik nagyon fontos a Róma 3:9-12. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is, tehát mindenki bűnben van. Amint megvan írva, nincsen igaz ember, egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Majd a 22. verstől. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Tehát nem az a kérdés, hogy van-e 10 igaz, majd Ábrahám még ezt tovább folytatta volna, és még tovább alkudozott volna, akkor ez még inkább kiderült volna, hogy nem az, hogy 10 igaz nincsen, de 1 igaz nincsen. Tehát ez a lényeg a mai szakasznak, hogy 1 igaz sincsen, azt mondja Isten igéje. Aki elfogadja Istennek az ő fiában felkínált kegyelmét, azt Isten igaznak nyilvánítja, nem jó embernek, mert a hideg kiráz, amikor azt hallom, a jó ember megérdemli a mennyországot. Hát a mennyországban nem jó emberek lesznek. Hát a mennyországban azok lesznek, akik elfogadják Jézus Krisztus kegyelmét, és igaz, hogy a megszentelődés útján egyre változtatja, alakítja Isten az embert, és egyre több hitből fakadó jó cselekedet lesz az életébe, de ezek olyan jó cselekedetek, amik tényleg dicsőítik Istent. És csak azon a jó cselekedetek tudják őt dicsőíteni, ami megtérés után született jó cselekedetek, mert azok mutatnak Istenre. Tehát ezután, megtérés után az az igaz ember a Biblia szerint, aki hozzá igazodik Isten igéhez és Isten akaratához, és hozzá igazítja az ő életét, az az igaz ember. Tehát az igaz szóról jusson eszünkbe mindig az igazodik szó. Ábrahám olyan volt, aki félte Istent, és hozzá igazodott, hozzá igazította az ő életét. És hát Lót, csak néhány szólt azért róla is, amennyit tudhatunk, ő tipikus példája az ilyen felemás életű, kettős lelkű, kétfelé sántikáló, langyos hívőnek. Tipikus példája. Azt olvashatjuk róla, hogy Sodoma kapujában ült, ez egy olyan nyelvi formula, ami azt jelenti, hogy a város vezetésben részt vett, ma úgy mondanánk, hogy képviselő volt, de azért ez több, mint tisztség, ez ilyen metafora is Mózes könyvében. Amikor azt hallhatjuk, hogy a kapuban ült, hát ez azt jelenti, hogy aki a kapuban van, az bent is van egy kicsit, meg kint is van. Tehát ez a felemás életnek a kifejezője. Egy kicsit itt is, meg egy kicsit ott is. Kicsit bent is, meg kicsit ki is kandikált, meg ki is kacsintott. És hát jól érezte magát Sodomában, ez nyilvánvaló, mennyire kettős lelkű volt, elítélte a homoszexualitást, ami ott nagyon jellemző volt Sodomában, meg Gomorában. Ez hívjuk mai napig is sodomizmusnak. De a lányait, simán, a lányainak tisztaságát simán feláldozta volna. Egy kicsit igen, meg egy kicsit nem. A két angyal estére Sodomába érkezett, Lót pedig éppen Sodoma kapujában ült. Amint meglátta őket, Lót fölkelt eléjük, ment és arccal a földre borult. Ezt mondtam, térjetek be, uraim, szolgátok házába, töltsétek itt az éjszakát, mossátok meg a lábatokat, reggel majd fölkelhettek és utatokra indulhattok. De ők azt felelték, nem, hanem itt a szabadban töltjük az éjszakát. Mivel azonban nagyon unszolta őket, betértek hozzá, bementek a házba, ő pedig lakomát készített nekik, kovásztalan kenyeret süttetett és ettek. Lefekvés előtt a város férfiai, a sodomaiak körülvették a házat, ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak, és azt mondták neki, hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára, hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük meg őket. Itt nyilván nem fogom a testvéreket botránkoztatni, hogy miről is van szó. Hát nyilván nem beszélgetni akartak. Itt a megismerni szó alatt arra gondoljunk, hogy Ádám megismerte Évát és született Kain. Tehát itt egyértelmű céllal mentek ezekhez a valószínűleg jóképű angyalokhoz, férfiakhoz. És Lótnak a következő lépéseit tudjuk, hogy hogyan folytatódott. Tehát döbbenet ez az egész sztori. És hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy amit láthatunk a Bibliából is, hogy örökké nem lehet folytatni ezt a kettős életet. Hát örökké ezt nem lehet csinálni. Ha Isten nem pusztítja el Sodomát, akkor Sodoma elpusztította volna Lótot. Ilyen egyszerű a képlet. Mert Lót szíve ragaszkodott Sodomához. Sodoma sose kísértette meg Ábrahámat. Ábrahámnak Sodoma nem volt kísértés. De azért, mert Ábrahám szíve Istené volt. Lótnak a szíve Sodomáért égett, és Sodomáért dobogott, és ragaszkodott hozzá, szellemisége teljesen megfertőzte őt, és azt olvashatjuk róla, hogy az angyaloknak úgy kellett kiráncigálniuk ebből a városból ezt az embert, aki nem tudott soha egyértelműen szakítani ezzel a várossal. Soha nem hozta meg azt a döntést, hogy én itt ennek a förtelemnek egyértelmű hátat fordítok. Alig tudták az angyalok kiráncigálni őket onnan, és ebből csak, és sose imádkozott a városért. Ilyenről nem olvasunk. Ábrahám csomószor imádkozott ezért a városért, Lótról ilyet sehol nem olvasunk, és itt csak két gondolatot hadd hozzak a testvéreknek, az egyik az, hogy Isten minket soha nem fog erőszakkal megmenteni. Ezt mindenféleképpen leszűrhetjük ebből a történetből. Annál, amit ezek az angyalok tettek Lóttal, hogy erőszakkal megfogták és kioszták, na, ilyet nem fog velünk Isten csinálni. De hadd mondjam azt, hogy ennél is sokkal többet tett Isten értünk 2000 évvel ezelőtt, mint hogy megfogta volna a kezünket. Sokkal-sokkal többet tett a Golgotán. Mert, tehát a fiát odaadta értünk, nem? Most így mondom, már semmilyen nem maradt, ennél többet nem adhat értünk. A fiát odaadta értünk. Lehet, hogy mi még mindig várunk dolgokat, hogy adjon, de ennél többet már nem adhat, ennél többet már nem tehet. Minket kiráncigálni nem fog Isten a bűneinkből, fölkínálja a lehetőséget, hogy mindent megteszek, hogy megszabadulhass, de azt olvashatjuk Jézusra a Jelenések 3:20-ban, hogy az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha megnyitod, ő nem ilyen tekes katona, aki betöri az ajtót, hanem ha megnyitod, bemegyek, veled vacsorálok, és te én velem. Ez a fordulat azt jelenti, hogy én leszek innentől a házigazda, te én velem. És itt is ugyanolyan asztal közösségről olvashatunk, mint ami Ábrahámékat jellemezte, és ez az asztal közösség, ez a teljes közösség vállalásnak a gyönyörű képe. Azt kéri tőlünk Isten, hogy mi ne tétovázzunk. A 16. versben azt olvashatjuk, hogy és amikor tétovázott Lót, akkor megragadták a férfiak a kezét. Mi ne tétovázzunk. Ismerek olyanokat, akik hónapok óta tétováznak, ismerek olyanokat, akik évek óta tétováznak, és ismerek olyanokat is, akik évtizedek óta tétováznak Sodoma és a megmenekülés között. És már kaptak a nyakukba kisebb-nagyobb tűzesőt, de még mindig tétováznak. A második dolog, hogy megmenekülésünk hátterében imádságok állnak. Tehát ma, amikor visszaemlékezünk a megtérésünkre hálás szívvel, tegyük ezt, akkor adjunk hálát azokért az emberekért is, akik imádkoztak a megtérésünkért. Mert mindannyiunk megtérése mögött imádságok álltak. Ki tudja mennyi, de imádságok álltak. És akkor azért azon is gondolkozzunk el, hogy mi tudunk-e ilyen szenvedéllyel imádkozni másokért. Hát Müller Györgynek az ima élete, azt ajánlom azt a könyvet a testvéreknek, mindenkinek, hogy olvass el. Hát az valami elképesztően csodálatos, ahogy ő imádságokkal tartott fel, nem egy áruházat. Tehát ő szenvedélyes imádkozó volt. Mi hogy imádkozunk az elveszettekért? Betegekért, meg lelki betegekért. Aztán sokszor mi is nevetünk, legalább kétféleképpen tudunk nevetni, kétféle örömről beszél Isten igéje. Van olyan öröm is, ami remélem, hogy sokkal többet jellemez bennünket, mint a másik, a 126. Zsoltár első 3 verse. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodozók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Tehát ez a tiszta öröm, ez a makulátlan gyönyörű öröm. És van ez a keserű, sárai kacaj, amiről itt olvashatunk. Ilyen, ez a két felnevetés van a Bibliában. Aztán Isten élet adó, higgyük el ezt közben járó imádság közben is, talán ekkora a legnehezebb, hogy Isten számára nincs lehetetlen. Ezt kérdezi Isten Ábrahámtól, van-e számomra valami lehetetlen? Szó szerint azt kérdezi, hogy van-e számomra valami túl csodálatos? Hát Isten számára nincs valami túl csodálatos. Számára nincsen lehetetlen. Ez tényleg sokszor a közben jár a imádság közben a legnehezebb elhinni. Amikor olyan emberi imádkozunk, hogy gyakorlatilag, és legyünk őszintén, nem hisszük el, hogy ő meg fog térni. De azért elmondjuk azt az imádságot. Hát ilyenkor Isten szent lelke, ezt értsük jól, szeretne leállítani, hogy vagy imádkozzunk, vagy ne. De ha imádkozzunk, akkor tényleg vegyük komolyan, hogy megtérhet az ember. Ezt értsük jól, amit Spurgeon mondott, Isten semmit nem tehet, csak imádságainkra feleletül. Tényleg értsük jól. Hát mit hallgasson meg, ha nem imádkozunk? Mire válaszoljon, hogyha nincsen kérdés? Miért várunk tőle dolgokat, ha mi lusták vagyunk közben járni a másikért? De azért szeretnénk nagy változásokat. Hát Isten nagy szeretettel mondja azt, hogy ne legyél lusta a közben járó imádságra sem. Tanulhatunk Ábrahámtól ilyen szempontból is. Végül még 3 gondolat. Sodoma és Gomora álmában sem gondolta volna azt, hogy baj van. Ha ezt kívülről nézzük őket, pezsgett az élet, nyüzsgött az élet, virágzó városokról van szó. Hát álmukban se gondoltak volna arra, hogy mindjárt itt a vég. Hát minden nyüzsgött az élettől. Kicsit olyan volt, mint a Titanic süllyedés közben, hogy ezt direkt kitalálták a vezetők, hogy nehogy pánik legyen az elején, Már süllyedés közben, mert már süllyedt a hajó, de ment a népbutítás a hajó gyomrába, mentek a játékok, ment a diszkó, ma így mondanánk, ment a kaszinó, miközben süllyedt a hajó. Tehát a mai világunk is valamit a süllyedő Titanic. Már pusztuló félben vagyunk, egyértelmű jelek mutatják, régóta, 2000 év óta utolsó időket élünk, Jézus mennybemenetele óta, de megy a népbutítás, és akkora csili-vili, mint még soha. Kierkegaard egy gyönyörű hasonlatját, egy nagyon szenzációs hasonlattal festette le több mint 100 éve, hogy milyen a mai világ. Amikor azt mondta, hogy képzeljünk el egy kigyulladt cirkuszt, és már rég a háttér, de ez még nem látható. És a cirkusz igazgató is menekül, de még beküldi a bohócot, hogy mondja el az embereknek, hogyha nem akarnak benne égni, akkor menjenek el, mert ég a cirkusz. És bejön a bohóc, és elkezd mutogatni, hogy mi történik, meg elkezdi mondani. És az ott levő emberek meg elkezdik tapsolni a bolcot, mert azt hiszik, hogy ez a műsornak a száma, és hogy milyen jó vicc. És mondja Kierkegaard, ez a nagyon okos filozófus, teológus, hogy így ég el a mi világunk, és így pusztul el. Okos emberek nagy röhögése közben, akik azt hiszik, hogy mindez csak vicc. Ugye mit olvasunk itt a 19. rész 14. versében? Ló tehát kiment és beszélt a vőivel, akik leányait el akarták venni, és ezt mondta, keljetek föl, menjünk ki erről a helyről, mert az Úr el fogja pusztítani ezt a várost. De a vőjének úgy tűnt, hogy csak tréfál. Minden időben nehéz volt az evangelizálás, testvérek, de ez a mai világban annyi megkeseredett, cinikus ember van, hogy az ember már sír az ateisták után, mert őket könnyebb Istenhez vezetni, mint a mai ezotériával megfertőzött káosz agyú embereket. Hát tényleg azt hiszi mindenki, hogy tréfálunk. Hát én se tréfából állok itt, meg mi se tréfából szoktuk, ha elmondjuk az örömhírt a másiknak, hanem azért, mert akarjuk az embereket menteni. Itt nem tréfa dolog, az emberi életekről van szó. És hát a többiek azt hitték, hogy ez vicc, ez tréfa, és egy helyről látható a valóság, ez pedig a 27. vers. Reggel fölkelt Ábrahám, hogy arra a helyre menjen, ahol az Úr színe előtt állt. Egyedül ez az a hely, onnan látható a valóság. A többi helyről tényleg tréfának tűnhet a dolog. Isten közeléből, az ő jelenlétében tényleg látható a valóság. Ott a valóságot látjuk, feketén-fehéren. Meglátjuk a problémát is, hogy baj van, bajnak mondjuk a bajt, és meglátjuk a megoldást is. De ez csak az ő jelenlétében lehet, csak az ő megvilágításából. És ezt is megtanulhatjuk Ábrahámtól, hogy nem sopánkodni kezdett, nem szitta a rendszert, Sodoma meg Gomorra vezetőit, ezt a legkönnyebb, hanem imádkozott, meg dolgozott, meg tett. Mentette az embereket, miközben imádkozott értük. És hát Ábrahám azt mondja Istennek, hogy ne haragudj, ha még egyszer szólok, hát dehogy haragszik. Sőt, nekünk sokkal nagyobb ajándékunk van, nekünk szabad az út a kegyelem királyi székéhez. De nem kell bocsánatot kérni, mielőtt imádkozunk, meg utána se. Bocsánatot kérhetünk a bűneinkért, de Istent soha nem zavarjuk. Nem kell azt mondani, hogy ne haragudj, hogy már megint imádkozok. Isten nem haragszik, sőt várja azt, hogy menjünk hozzá. És ráadásul miközben mi közbenjárók vagyunk, van valaki, aki közben jár értünk. Cseri Kálmán bácsi mesélte azt, hogy amikor meghalt az hívő nagymamám, aki rengeteget imádkozott értem, teljesen kétségbe volt a mese, hogy ki fog értem most közben járni ezek után, ha ő meghalt. Ki fog értem imádkozni? És hát nagyon megvigasztalta a zsidók 7.25, most nem olvasom fel, de ott arról olvashatunk, hogy Jézus, ami közben járunk, hát ma is közben jár értünk, ma is imádkozik értünk. Hatalmas nagy dolog és nagy lehetőség. És hát arra a gondolatra is egy mondatban térek ki, amit Gyurik testvér is megemlített az imórában, hogy tehát Isten és Ábrahám barátok voltak, bármilyen fura, és ez a kifejezés. János 17-ben olvashatjuk azt, hogy titeket már barátaimnak mondalak. Tehát egy barát a titkait elmondja a másiknak. Igazából nincsenek is titkaik. Isten is ilyen kapcsolatra akarna velünk jönni, hogy a terveibe beleavathasson. Nem akarja azt, hogy mi is titkolozzunk. A Cseri Kálmának a mindennapi kegyelem, mindennapi harmatjában, vagy nem tudom mi ennek a címenek a napi olvasmánynak, egy Ároni áldás rövid sorozat, egy kétrészes sorozatról volt szó, és ott elmondta azt, hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr. Ugye, amikor olyan emberrel találkozunk, akit szeretünk, akkor felragyog az arcunk. Tehát Isten, amikor ránk néz, akkor szeretne, hogy az arca felragyogjon. Mert ne a fejét kelljen fogni, hogy már megint mit csinálunk, Ha megint ellene megyünk, vagy megint dacolunk vele, hanem felragyoghasson az arca. És ha tovább megy az Ároni áldás, azt mondja, hogy fordítsa feléd orcáját az Úr. Ez azt jelenti, hogy előtte vagyunk, nem mögötte, mert amikor titkos dolgot akarunk csinálni, azt csak a háta mögött tudjuk tenni. Előtte nem tehetünk ilyet. El akarunk bújni, mint Ádám, hogy megtehessük azt a titkos dolgot. Ne legyenek titkaink Isten elől, nem is lehet, és ő is az ő terveit el akarja nekünk mondani. És hát Lót az elején nem akart a hegyre menekülni, mi menekülhetünk, és ezzel az örömmel szeretném befejezni, mi menekülhetünk egy másik hegyre. Nem Szoárba kell menekülnünk, hanem a Golgotára menekülhetünk, ahol megmenekülhet a mi életünk, és megváltozhat a mi életünk. Tehát álljunk a helyünkre, lássunk tisztán, és járjunk közben Istennél, aki komolyan veszi a mi imádságainkat. Egy 9 éves gyereknek a történetével hadd fejezem be. Nagyon nagy Isten tapasztalásai voltak ennek a kisgyermeknek. Nagyon tiszta és nagyon egyszerű ez a gyermek. És egy hitetlen családban nő fel, és az édesapja különösen kemény ateista. És egyszer kihallotta, hogy a kisgyereke hangosan imádkozik, 9 évesen, karácsony közelettével, ilyen félhangosan imádkozott, és imádkozott egy távirányítós autóért, hogy Úr Jézus, ha olyan jó lenne, ha megkaphatnám ezt a távirányítós autót. És az apja hallotta ezt az imádságot, és meg akarta tanítani a kisgyerekével, hogy Isten nincsen, és hogy azt akarta, hogy keményedjen meg az Istennel szemben ez a kisgyerek. És direkt nem vette meg neki ezt az ajándékot, és karácsonykor ott hoppon maradt ez a kisgyerek, 9 évesen, és hát mondta neki, hogy na, nem hallgatott meg az Isten. Hát hol a távirányítós autó? Nem hallgatott meg. És 9 évesen azt mondta ez a kisgyerek, hogy de meghallgatott az Isten, csak most nemet mondott. 9 évesen tanította ezt a kőkemény apját, ez a 9 éves kisgyerek. Meghallgatott, csak most úgy látta, hogy nem. És hadd mondjam azt a testeknek, és ezzel hadd fejezzem be, hogy Isten tényleg néha nemet mond nekünk. Van ilyen, hogy nemet mond, de ránk nem mondott nemet. Lehet, hogy nekünk nemet mond, de ránk igent mondott. És igent mond most is. Adjunk ezért hálát. Hajtsuk meg a fejünket, és Gyuri Gyula testvért kérem, hogy vezessen bennünket imádságban. Válaszoljunk Istennek, csöndesedjünk el. Imádkozzunk.